azt megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelemteljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból vasárnap írt üzenetében, amelyet a Vatikán közölt aznap. A vasárnap déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelemteljes szolgálatot és a gondozás gyengétségét, elsősorban az orvosok és egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. Hozzátettem, a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymást követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét. Így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4 annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztésre, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bemenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a Győri állatkert után a fővárosi állat- és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Végül az időjárásról. A hajnali 5 foltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda, Pilátus című regényének harmadik részét Györgyi Anna előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda, Pilátus. Nem beszéltek meg semmit Izával. 3 hete, mikor váratlanul beállított, s megkérte Antalt, hogy most már vitesse ki az apját a klinikára. Akart a lány erről tárgyalni vele, de ő elfutott előle ki a kamrába, s magára zárta az ajtót, mert a babona így kívánta. Úgy tanulta Emma néni házában, hogy nem szabad semmit se kimondani, néven nevezni, ami fenyeget, mert a hátunk mögött angyalok figyelnek. 2 fehér, meg 1 fekete, s a fekete nem jó indulatú. Ha meghallja, mitől retteg valaki, ha megsejti, mire irányul a félelem, ráhozza a családra a bajt, amit óvatlanul szóba formáltak. Sose láttam ilyen rossz indulatú mitológiát, mint a keresztjén, mondta egyszer Iza, mikor figyelmeztette, ne játszék a gondolattal, hogy megbukik a szigorlaton. Sose bukott meg, csak ijesztgette magát, mint minden jó tanuló. Pedig az angyalban, a rossz angyalban kell lennie valaminek. Mert azt is meghallott, amikor Vince először lett rosszul, s még tréfálkozva, a szűnő fájdalom enyhületében megropogtatva csontjait, kinyújtózott az ágyon, és elkezdett nevetgélni. Rákom van, mondta, ő meg a szájára vert elszörnyedésében. Vince csak nevetgélt, egy percig se hitte, hogy rátalált az igazságra. Megpakoltam a gyomrom, mondta később. Adj valami hashajtót. Most 3 hete bezárkozott a kamarába, és nem engedte, hogy Iza bármit is megbeszéljen vele, ami a Vince halálára vonatkozik. A lány nem erőltette. Hallotta, hogy egy darabig még ott motoz a konyhában, aztán kiment, magára hagyta. Az öregasszony tudta, hogy jót akar. Előkészíteni mindent, hogy ne riadjon meg, ha majd az a valami bekövetkezik. Jó előre el akarta dönteni vele, mi legyen a házzal, hogy formálja át az életét. Ám míg valaki él, nem szabad arról beszélni, mi legyen a halála után. Ma reggelig, míg Antal be nem jött, ma délutánig, míg Lídia fel nem állt Vince mellől, akármilyen esztelenség is, de még volt remény. A hivatalokban most lett vége a munkának, az utca megnépesedett. Szaporábban lépett, nem akar találkozni senkivel. Elbámészkodott a járókelőkön. Valami elszántság volt a hazafelé igyekvők arcán, valami merev vidámság. Senki sem ment lassan, sétálva, mindenki iparkodott az otthona felé, a boltok megnépesedtek, gyerekbőgés hallatszott. A forgalom is nagyobb lett, villogott az autók jelző lámpája. Most valahogy ezt is irigyelte. Ezt a sietést, amire sose figyelt fel eddig, hogy amazokat várják. Őt senki se várja, legfeljebb kapitány. Behúzta arcát a kabátja galériába, és a földet nézte, hogyha valaki ráköszönne, ne kelljen észrevennie. Az eső nekiindult, szúrós, lassú eső volt, nem is eső, még csak permet. A járda hirtelen villogóvá vált, az ablakokat befutotta a pára. Arca, homloka, bőre érezte a nedvességet, pedig egyetlen csepp se koppant a lába elé. Láthatatlan eső. Így hívta az ilyet Vince. A csatornájuk sárkánytorka üresen tátogott, mintha fulladna. Kolman nem állt kinn, nem kellett szóba elegyednie senkivel. Az első, amit a kapubolt alatt meglátott, kapitány volt. Elfordította róla a pillantását, neki támaszkodott a fonott asztalnak, melyet ősztől tavaszig a kapu alatt tartottak. Felesleges óvatosság volt, kapitány ügyet sem vetett rá, nem vágyott gyöngétségre. Nem tudta pontosan, örül-e ennek, vagy rosszul esik neki, hogy az állat nem érez meg semmit. Igaza van Izának. Kapitány buta. Most már egyedül volt. Először reggel óta. Tökéletesen egyedül. El lehetett engedni magát, leereszkedni a fonott szék karjára, s eltöprengeni, milyen lesz az élet, amelyben nincs többé semmi kötelesség. Nem vágyott a lakásba. Félt az estétől, a két ágytól, amelyek közül az egyik olyan véglegesen feleslegessé vált immár. Persze örökké nem ülhet itt. Muszáj bemennie. Most, vagy egy fél óra múlva, mit számít már? Elindult az udvar felé, aztán egyszer csak megállt. Bent a lakásban, a hálószobájukban kigyulladt a villany. Nem rémületet érzett, valami mást. Leereszkedett a székre, szatyrát letette a földre, úgy nézte a világos ablakot. A benti fény sokkal valóságosabb volt Vince imént látott titokzatos arcánál. Talán ez a valóság, az odaben égő lámpa s az utolsó hónapok eseményeiből semmi sem igaz. Vince él. A délután csak álmodtas, az elmúlt 11 hét. Vince horpadt teste, amely olyan sajátságosan homorúvá vált, mint a hosszú idő óta arra készült volna már, hogy a mulandóság hordozója legyen. Mint csak álom. S a valóság, a kövérkés, kicsit komikus alkat, a régi Vince, aki itthon várja, aki nem is volt beteg. Nem történt semmi. Most gyöngébbnek érezte magát, mint a délután bármelyik percében. Lehunta a szemét, fejét is hátraejtette. A kert, a még lombtalan kert, surrogott. A rigók, gondolta, persze lehet, hogy nem a rigók. A villany ég, most bármi surroghat. Angyalok is, vagy fellegek, bármi. Mire felnézett, az ablak sötét volt megint. Az elkeseredés úgy elfogta, hogy már könnyekre se futotta az erejéből. Combjára könyökölt, tenyerébe hajtotta az arcát. A surrogás elhallgatott, nem volt semmi zaj, mintha valami süket közegben élne. Aztán egyszer csak megcsikordult az előszoba ajtó, és a nyitott ajtórésben ott állt Iza. Megjött. Mellette van. Nincs egyedül. Iza fekete pulóvert viselt, s látszott a szemén, hogy sírt. Az érzés, mely elfogta, kettős volt. A tiltakozásé, a segítés iszonyú kényszeréé. Most odafut hozzá, megsimogatja, mint pici korában, megnyugtatja, megvigasztalja, ne sírjon semmiért, s az igényé odaborul a vállára, elengedi magát. Furcsa pillanat volt. Nem éltek át még hasonlót. Iza sose igényelt segítséget. Panasz nélkül vette tudomásul, ha valami vállalkozása nem sikerült, s elhatározásait nem tanácskérés előzte meg, hanem bejelentés. Annak idején minden előzmény nélkül közölte, hogy érettségi után orvosi egyetemre szeretne beiratkozni, hogy állást kapott, férjhez megy. Később, hogy elválik Antaltól, s Pesten talált magának új munkahelyet. Iza, mióta felserdült, most először mutatta meg, hogy úgy tud szenvedni, mint más emberek. Úgy érezte, mintha valami halálos veszedelemből látná szabadulni a gyerekét, ugyanakkor csak kapkodott zavart kínjában. Kétségbejtette, hogy Iza sírt, s törte a fejét, hogy segíthetne rajta. Iza nem csókolta meg, meg sem érintette. Kitalálta, mire gondol a lány. Most nem szabad megfogniuk egymást, összebújniuk, különben nem lesz erejük szembenézni azzal, ami történt. Gyere, mondta Iza. Ma korán kell feküdnöd. Gyere. Felvette előle a szatyrot, karjára fűzte, beindult a lakásba. Utána botorkált. Bent most már mindkét szobában égett a tűz. A reggeli mosatlannak teáskészletnek, amelyet bent hagyott, semmi nyoma. Rend volt. Az a különös, izaféle rend, amely a lányt annyira jellemezte. Mintha órák óta rakosgatott volna már. Antal nyilván azt kiáltotta utána, hogy telefonált Pestre, s Iza kapott jegyet a délutáni repülőgépre. A szíve nagyot lódult, lesütötte a szemét. Irtózott a repülés gondolatától, semmi kincsért nem ült volna gépre, rettegett, ha Iza azt írta, nem vonaton jön, hanem repülővel. Minden légiút Isten kísértés, természetellenes, félelmetes, hát még ez, át a fellegeken, versenyt szállni Vince felé azzal a valamivel. Iza megfogta a kezét. Most az ő jobbját is úgy tartotta, ahogy az apját csapta be hónapokon át. Nyújtott ujjakkal, mintha csak becéznes közben az érverését vizsgálta. Össze-vissza vert a szíve. Milyen furcsa, hogy Iza érzi ezt. Az új hegyeivel érzi. Kapsz egy teát, mondta Iza. Olyan a kezed, mint a jég. Kiment a konyhába. A szoba egyszerre elviselhetetlenné vált, majdnem félelmessé. Iza, amikor bejöttek, a nagy villany gyújtotta meg, amelyet csak akkor szoktak, ha vendég jött. A fény szokatlan volt, illetlen, harsány. Eloltotta, s a kis lámpát kattantotta fel helyette, aztán megállította a fali órát, és letakarta a nagy tükröt a berliner kendővel. Mire Iza megjött a teával, már a díványon vacogott, a kályha mellett. Iza megtorpant a küszöbön, kezében a párolgó bögrével. Az óra állt, 3:45-et mutatott, s a szoba színe és jellege sajátságos módon megváltozott a megvakult tükörtől. Most már tudja, gondolta az öreg asszony. Megmondtam, mikor. Iza szája megrándult, nem szólt semmit. Megvárta, míg az öreg asszony megissza a teát, aztán lerántotta a kendőt a tükörről, és betakarta vele az anyját. Az óra ajtócskáját is kinyitotta, helyükre tolta, és újra megindította a mutatókat. Megborzadt, mikor a tükör háta megint kivillant. Úgy érezte, mintha elvettek volna valamit Vincétől, az utolsót, ami még neki járt. Rá sem mert pillantani a tükörre. Oly eleven, olyan tószerű volt a foncsoros felszín. Félt, hát ha megjelenik, úszni kezd, s kirezeg belőle valaki vagy valami. Az óra hangja is fájt, hogy a kerekek megint mozognak, most is, mikor már Vincének nincsen idő. Vajon így könnyebb elviselni ezeket a dolgokat? Iza semmiben sem hisz, amiben az öregek hisznek. Iza elvette a bögrét, de nem mozdult el mellőle, oda húzódott a lábához. Mindig mellette volt, minden válságos pillanatban, mióta csak élt, nem is gyermek módjára, inkább mint valami testvér. Mikor a Darabont utcai első lakó tett valami megjegyzést Vincére, Iza felelt meg helyette. Iza, aki csecsemő volt, mikor Vince elvesztette az állását, és gyerekkorában szinte semmit se tudott ezekről a dolgokról. Az indulattól kréta fehéren védte az apját, és az első lakó csak bámult rá. Oly pici volt, még 8 éves sem egészen, és egész kis teste valami száraz, védelmező szenvedély. Ha fogorvoshoz ment, legtöbbször Iza kísérte el. A kislány Iza. Együtt csináltatták a fogukat. Iza mindig elsőnek ült be a székbe, s utána ő sem mert gyávának lenni, mert Iza a fájdalomtól vagy az ellenkezéstől meg-megrezzenő pillával, de némán tűrte, ha fúrták vagy kihúzták a fogát. Iza segített neki pénzt beosztani, főzni, még a nagy mosásban is, mikor nem volt más segítsége, kérés nélkül, önszántából, természetesen. Most megint itt volt. Ült a dévány sarkán, összekulcsolta a kezét. Hogy imádták, mióta a világom van? Hogy imádta Vince is? Kicsordult a könnye a gondolatra, hogy Vince többé nem látja a lányát. Nem szabad siratni, mondta Iza. Felnézett rá a könnyein át, mert ezt a mondatot már hallotta egyszer. Nem orvosi aggodalom volt mögötte. A szakácsnő mondta ugyanezt, mikor az első gyereke meghalt, s ő fuldokolva sírt a kisfiú után. Akkor még a szép lakásban laktak, a régi lakásban. Szikár öregasszony volt a szakácsnője, aki télen-nyáron mindig esernyővel járt, s esernyőjének nagy porcelángombján ott volt Erzsébet királyné képe. Nem szabad siratni, mondta a szakácsnő, mikor Andrust elvitték. Nem tud majd aludni oda át. Nem szabad siratni. Nem maradsz egyedül, hallotta a lány hangját. Eladod a házat, és feljössz hozzám Pestre. Most aztán igazán elkezdett sírni. A megkönnyebbülés, a megváltás, a szabadulás élménye egyszerre rontott rá. Nem lesz semmi abból, amitől rettegett. Nem lesznek üres esték, értelmetlen nappalok, albérlők, felelősség nélküli hosszú napok. Mire Iza hazavetődik a rendelőintézetből, ő készre fogja várni mindennel, és együtt lesz vele minden egyes szabad percében, mint valaha gyermekkorában. Tudta, hogy nem hagyja el. De azt, amit ajánlott, nem remélte, erre nem is gondolt. Nem, nem is a kertben. Pesten kellene eltemetni ők Vincét, hogy együtt tudjanak kijárni a sírjához. Iza most már megcsókolta. Végre biztonságban volt a nagy kendő alatt. Elengedhették magukat mind a ketten. A lány szája hideg volt, mintha minden porcikája külön fáznék. Ajkai is külön-külön hidegek. 39 éves volt, mikor szülte, azt hitte sose tart többé csecsemőt a karjában, s úgy maradnak öregségükig az eltűnt kisfiú emlékével. Aztán egyszer csak megérkezett. Hamarabb tudott beszélni, mint járni. Komoly volt, okos, felnőttes. Soha senkit nem ismert, aki hasonlított volna Izához, pedig sejtette, hogy nem sokat tud felfogni belőle. Egy hányadát sem érti Iza életének, könyveinek, világrendjének. Pest. Iza új lakását nem ismeri, valahol a körúton lakik, nem régen költözött oda. Vince már beteg volt, mikor lakást változtatott, nem tudott felutazni hozzá, hogy megnézze. Milyen kényelmes lesz modern lakásban élni. Hogy bámul majd kapitány az emeleten? Onnan tudta, hogy elszundikált, hogy annyira megijedt a csengőszótól. Először azt hitte, egyedül van, s riadtan hányta le magáról a kendőt, de aztán meglátta, hogy Iza ott áll a szobában, homlokát az ablaknak támasztja, s a sötét udvart nézi az üvegen át. Az óra alig mutatott többet, mint mikor elszenderült, éppen erőt vett volna rajta az álom, mikor a csengő elzavarta. Ugyan ki lehet? Régi baráti körük elszélet 23-ban, Vince rehabilitációjáig úgy éltek, mint a remeték. Akik a hajdani ismerősök közül visszajöttek volna, mikor a háború után Vince neve megint ragyogott, azokat Vince és Iza együttesen marta el. Ő még megbocsátott volna egyiknek, másiknak, de azok ketten nem. A házba a legsajátosabb társaság járt. Kolman a fűszeres, Gica a szomszédból, aki palástvarrással foglalkozott, az újságárus, a trafikos, egy nyugalmazott postás, egy tanítónő, akivel együtt üldögéltek esténként a múzeum előtt, Dekker, Antal, meg néhány iskolás a sarki iskolából, paritjázó, leütött térdű kisfiúk, akiket Vince vonzott a kertbe, s tanított meg nyilat készíteni, orgot kalapálni. Mindenki tudta, hogy hat felé már nem veszik jó néven a vendéget. Ilyenkor a vacsora kávéjukat itták, és mióta Vince a 80 felé közeledett, 7-kor már ágyazott neki. Kolman lesz, gondolta az öreg asszony, riadtan figyelmeztette Izát. Kolman még nem tud semmit, az majd beszélteti őket, és sokáig marad. Nagyon érdeklődött mindig. Nem volt nap, hogy át ne futott volna, ha véletlenül ő nem nézett be valamiért a boltjába. Nem engedem be, mondta Iza nyugodtan. Feküdj vissza, elküldöm Kolmant. Milyen jó, hogy itt van. Ő nem tudná elküldeni. Soha életében nem tudott elküldeni senkit. Hallotta, hogy nyílik az előszoba ajtó, és... bizonyos volt benne, hogy nem tévedett, mert hallotta kapitány derűs szuszogását. Kapitány félt minden idegentől, de Kolmantól nem, mert az mindig hozott neki valami hulladékot az üzletből, káposztát, répát. Egyéb zaj nem is hallott be hozzá, csak az állatneszei, körmei csattogása, ahogy iparkodott befelé. Coleman nem köszönt. Iza sem. Miért ilyen némák? Coleman máskor olyan harsány. Úgy látszik, mégis tudja már, mi történt. Azért ilyen hallgatag. Felült, elegyengedte a szoknyáját. Volt valami különösen nyugtalanító a csendben. A látogató Antal volt. Eleinte meg se ismerte, csak látta a formájáról, hogy férfi, de Iza ismét felgyújtotta a csillárt, attól úgy megriadt, hogy felugrott a díványról, s a másik szoba felé indult. Iza megállította. Hová mégy? Szólt rá Iza. Látod, hogy nem Coleman. Megszégyelte magát, visszaereszkedett, a kendőt is visszahúzta a térdére. Megértette Iza hangjában a kérést, ne hagyja őket egyedül. Hát bent maradt, pedig az ösztöne az ellenkezőjére bíztatta. Persze butaság, hisz ezek ketten mindig úgy viselkednek, mintha mi sem történt volna közöttük. Nem lesz semmi kínos dolognak tanulja. Még a házasságuk tartott, az a feszült, ideges szerelem, addig is fegyelmezettek voltak egy harmadik társaságában, majdnem természetellenesen azok. Most majd udvariasak lesznek. 7 év óta, mióta elváltak, ha véletlenül találkoznak, mindig egyformán udvariasak. De azért nem szívesen látta őket együtt. Iza szerette Antalt. Sose beszélt az érzéseiről, de benne volt a hangjában, a pillantásában, amellyel követte. Maga se tudja, miért vált el tőle. Valami rettenetesnek kellett történnie közöttük, ami annál riasztóbb volt, mert hiszen itt éltek egy fedél alatt velük. Egyetlen fal választotta el a fekvőhelyüket az ő szobáiktól, és soha nem hallatszott ki tőlük veszekedés, emelt hangú szavak, egyetlen indulatos mondat sem. Egyszer csak bejelentették, elválnak. És Iza nem adott magyarázatot. Nem mintha Vince kért volna, Vince arca csak elborult, megcsóválta a fejét, aztán megcsókolta Izát is, Antalt is, és kiment a konyhába.
Szabó Magda, Pilátus című regényének 3. részét hallották, felolvasta Györgyi Anna, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztohovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztohovába a szüzany előtt, és őt kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
A negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról csesztohováig.
Három. Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És ezt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szüzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária út a széltébe hosszába bejártam. A spanyol kaminón 2-szer voltam, a portugál kaminón 1-szer. Mária szelbe 14-szer voltam, a gencsapáti csapattal minden évben megyünk. Ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe, Csísom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatnám, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándokutat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves a zarándokut. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itt a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 ezer kilométer, amire tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokutjaihoz?
A családom, azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, hogy úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntönyv a zarándokutat.
Így van. Szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk. segítségünkre.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem. De
amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, inkább úgy átalakított ez az zarándokút, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándokúton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óvatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafőzés szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt, tehát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is, de hát még az éneklésből, annak aztán még inkább, ott is majd 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokba, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalok, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, vagy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát elébb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikreteztünk nyaradanyba, abba kellett, hogy hagyjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestyébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyiradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például az utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, és csak, hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egész.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az
egész. Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek, van fedél a feje fölött,
van,
családja van.
Amit kellett, azt mindig megadta a Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egyharmada akársz erdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én ezt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan, semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásban nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség, mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog, én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az embernek.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém irataim közt, mert van bőven. Valahogy a kezembe került. És belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni. Hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem. Ki ne maradjon belőle egy csepp sem. Minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem. leírt.
Annyira megfogta önt ez.
Igen, az... igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig. Ezt is elmondom a sok közé. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amelyre jártam az arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalú a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanya meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk. Úgyhogy...
hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebből szívből gratulálok ennek.
Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első képet, mikor kitettem. Jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel. Úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Állom falán, az utca felül. Az utca felül kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a házvégi teljesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztovai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujába látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokotokon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában is sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át, tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter színkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni, másnap meg lefele. Szóval láttam sokféle ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Szóval először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Meg biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek...
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbevéve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, ha hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg szarándokút, amit tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az 2 napos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még hát többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
A szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatottak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetre a hitünkről, meg a Jóistenről, meg a szűzanyáról. Nyírmiárdin keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődőek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, egy szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Mindenáll ideadta, de mondom, nehéz lesz a hátizsában. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből idő Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorrog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák között, és mentem velek. Ugye és két évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm, őkértek és imádkozom minden nap, magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába, a fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes, ezért is, meg amúgy is, mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése volt.
Ooh.